Uram, ahogy énekeltük is, hálásak vagyunk neked a Bibliáért, a te szent igédért. Köszönjük, hogy megtaláljuk benne a vigaszt az életünk problémáira. A lelki sebeinkre gyógyulást te nálad találunk. A Bibliából ismerjük meg a te szeretetedet, a te kegyelmedet, mindazt, amit elvégeztél értünk. Köszönjük, Urunk, hogy ma is szólni akarsz hozzánk, van szabad. Ott, hogy hadd tudjuk megérteni, szívünkbe befogadni azt, és hadd tudjuk megcselekedni azt. Kérlek, add a te szent lelked erejét minden hallgatóra és az ige szólójára is. Amen.
Amen.
Egy éneket még énekeljünk. Kedves testvérek, olvassuk fel a mai igehirdetés alapigéjét, Pál apostolnak az efézusi gyülekezethez írt levele 5. részéből, a 8. verstől a 14. versig. Tehát az efézusi levél 5. rész, 8. verstől a 14. versig. Így hangzik Isten igéje. Mert egykor sötétség voltatok, most azonban világosság vagytok az Úrban. Éljetek úgy, mint a világosság gyermekei. A világosság gyümölcse ugyanis csupa jóság, igazság és egyenesség. Ítéljétek meg tehát, mi az, ami kedves az Úrnak. És ne vegyetek részt a sötétség haszontalan cselekedeteiben, hanem inkább leplezzétek le ezeket. Mert amiket titokban tesznek, azokról még beszélni is szégyen. De mindaz, amit a világosság leleplez, nyilvánvalóvá lesz. Mert minden, ami nyilvánvalóvá lett, az világosság. Ezért mondja, ébredj fel, aki alszol, támadj fel a halálból, és felragyog neked a Krisztus. Imádkozzunk. Urunk, szükségünk van a te szavadra. Kérlek, hogy a te igéddel ébrezgess minket. Adj útmutatást, hogy mit cselekedjünk, hogyan tudunk úgy élni, úgy cselekedni, hogy te előtted kedvesek legyünk. Hogy soha ne a világosságot elhagyva a sötétség cselekedeteit cselekedjük, hanem hadd tudjunk fény lenni ebben a világban, hogy lássák az emberek a jó cselekedeteinket, és dicsőíthessenek téged. Kérlek, segíts meg, hogy így tudjuk élni a hívő életünket. Amen. Ahogy gyermekeink növekszenek, egy idő múlva kezd föl támadni bennük a kérdés, hogy ki is vagyok én? Mi is az én feladatom ebben az életben? Úgy is kifejezhetjük idegen szóval, hogy mi is az én identitásom? Ki vagyok én? Hová tartozom? Kinek a gyermeke vagyok? Mert ez határozza meg a beszédemet, viselkedésemet. Hol a helyem? Mi a hivatásom? Olyan jó dolog, amikor valaki olyan dolgot tehet, olyan munkája lehet egy életen keresztül, amire azt mondhatja, hogy ez a hivatásom. Ezt kaptam ajándékként, és ezt végezhetem. Vagy nagyon sok ember úgy élére az életét, hogy olyan kenyérkereset, dolgozhat egész életében, amire azt mondhatja, hogy utálom, nem szeretem, de hát szükséges hisz, ebből élek. Mi az a hívő ember identitása? Hova tartozom? Meghatározza-e a cselekedetemet, beszédemet, viselkedésemet az, hogy kihez tartozom? A sátánnak az a célja, hogy legyünk bizonytalanok. A felolvasott ige előtt van néhány igevers, azért érdemes, mert úgy kezdődött, amit felolvastunk, mert egykor, ez a mert előtt is van még valami, azt írja Pál apostol, hogy senki meg ne tévesszen titeket üres beszédekkel, hiszen éppen ezekért sújtja Isten haragja az engedetlenség fiait. Ne vegyetek részt ezekben. Mik ezek az üres beszédek? Lehet szép, hízelgő, emberileg jónak tűnő, olyan célok, amiket az ember kitűz maga elé, földi célok, siker, gazdagság, és úgy érzi sokszor az ember, hogy ez mintha betöltötte volna az életemet, és egyszer csak rádöbben, hogy ezek mind ideig való célok. Az örökkévalóság szempontjából ezeknek semmi értékük nincsen. És miért van ez a kettősség? Azt mondja Pál apostol, hogy valami történt a mi életünkben, mert egykor sötétség voltatok, most azonban világosság vagytok az Úrban. Valami történt a kettő között, az egykor és most azonban között. Mi történt? Felismertük bűneinket, odavittük a keresztövéhez, Jézus vére megszabadított minket a bűneinktől, tisztára mosott, új életet kaptunk, újjászülettünk Isten szent lelke által, minden megváltozott az életünkben. Egykor és most. Egykor olyan dolgokat tettünk, amely a sötétségre jellemző, most pedig olyan vágyunk van, hogy olyat tegyünk, ami Istennek kedves. A kettő között történt az a hatalmas nagy életváltozás, amit Isten szent lelke végzett el az én életemben, és hiszem, hogy mindannyiunk életében. A sötétség gyermekeiből a világosság gyermekei lettünk. És azt mondja Isten igéje, hogy ha a világosság gyermekei vagytok, akkor éljetek is úgy, mint a világosság gyermekei. Szabja meg az identitásunkat ez. Úgy kell beszélnem, viselkednem, gondolkoznom is, mint a világosság gyermeke. Emlékszem, középiskolásként, amikor még nem voltam Isten gyermeke, és hívtak diszkókba, házibulikba, hát mondtam szomorúan, hogy nekem nem lehet. Hívők a szüleim, engem nem engednek. Aztán, amikor odahelyeztem az Úr kezébe az életemet, amikor megszólított, elhívott gyermekeként, akkor olyan boldogan mondtam, hogy nem is akarok menni, mert nekem ott jó az Isten népe között. Ezt az óriási változást végezte el bennem Isten szent lelke. Mi történt? Pál apostol úgy fogalmaz, hogy amik egykor nyereségek voltak, azokat kárnak és szemétnek ítéltem. Miért? Mert valami sokkal nagyobbat nyertem. Azt mondja Pál apostol, hogy azért, mert megnyertem a Jézus Krisztus ismeretének páratlan gazdagságát. És ezért az ismeretért, ez az ismeret ragyog fel előttem újból és újból, ezért az ismeretért megérte minden mást hátam mögé hagyni. Úgy tűnik, hogy Pál apostol szinte két részre ossza az emberiséget. Az egyik rész azt írja, hogy Isten haragjának tárgyai, a másik rész pedig Isten gyermekei, a világosság gyermekei. Milyenek a sötétség gyermekei, az Isten haragjának tárgyai? Azt írja az Efézusi Levél 4. rész 18. versében, hogy elméjükbe sötétség költözött, megkeményedett a szívük, elidegenedtek az Istennek tetsző élettől. Ilyenek a sötétség gyermekei. Jézus Krisztus is beszél erről, amikor Nikodémussal beszélget, és elmondja Nikodémusnak, hogy a világosság eljött már a világba, de az emberek jobban szerették a sötétséget, mert a cselekedeteik gonoszak, mert aki rosszat cselekszi, gyűlöli a világosságot, mert a világosság leleplezi az ő bűneit. Jézus Krisztus azt mondja magáról, hogy én vagyok a világ világossága. Aki engem követ, nem járhat sötétségben. Aztán a hegyi beszédben, mintha egy kicsit tovább menne, vagy átfordítaná ezt, azt mondja, hogy ti vagytok a világ világosságai. Nem rejtethető el a hegyen épített város. Gyertyát sem azért gyújtanak, hogy a véka alá tegyék, hanem hogy a gyertyatartóba tegyék. Úgy fényjék a ti világosságotok, hogy lássák az emberek, a ti jó cselekedeteiteket, és dicsőítsék a ti mennyei atyátokat. Feladatunk az világosság gyermekeiként, hogy fénylék a mi világosságunk. És elmondja Pál apostol azt is, hogy annak, hogy a világosságban járunk, ennek vannak jelei, vannak gyümölcsei, láthatók ezek. Eldönthetjük saját magunk is, hogy én a világosságban járok, vagy a sötétségben járok. Felsorolja a világosság gyümölcseit. A világosság gyümölcseit így sorolja fel Pál apostol, hogy csupa jóság, igazság és egyenesség. Elgondolkoztam ezen a szón, hogy csupa. Miért ezzel vezeti be ezt a hármas felsorolást? Mert jóság van a sötétség gyermekeiben is. Van igazságérzet is. Néha egyenesség is. De az, hogy teljesen betölti a viselkedésemet, gondolkodásomat a jóság, nem csak van bennem valamennyi, hanem megtelik az életem az Isten jóságával. Valahogy ezt értette meg azzal a bevezetéssel, hogy csupa jóság. Nem csak van bennem jó, hanem nem fér bele az életembe, a gondolkodásomba, a viselkedésembe más. Teremjetek gazdagon az igazság gyümölcseit Jézus Krisztus által, írja a Filippi levélben Pál apostol, Isten dicsőségére és magasztalására. Legyen bennem jóság, jóra törekvés, kedvesség, jó indulat, szeretetteljes megnyilvánulás, jó cselekedet. És ha ezek ott vannak, ha ezek betöltik az én viselkedésemet, mindennapjaimat, akkor tudom, hogy megteremtem a világosság gyümölcsét, az igazságot is. Mitől Jézus azt mondja, hogy én vagyok az igazság, a Jézus Krisztussal való közösség által, a vele való járás által igazságban járhatok, és megtermi az én életem az igazságot. A harmadik dolog pedig a valóság, őszinte, megbízható ember lehet, kell, hogy legyek, ha világosságban járok. Őszinte, nem alakaskodom, nem játszom meg magam, hanem ami bennem van, az a szeretet, az a megbocsátás, ami bennem kell, hogy legyen Isten szent lelke által, az látszódik, az megmutatkozik. A sötétség gyümölcsei pedig pont az ellenkezője, rossz indulat, Istennel nem törődik, hazugság, a bűnt eltitkolja, azt mondja az apostol, azt írja, hogy olyan dolgokat cselekszenek, amiről még beszélni is szégyen, és mindent betölt, testvéreim, ha körülnézünk a világban, a sötétség gyermekei között, mindent betölt az igazságtalanság, a hamisság. Ti pedig világosság gyermekei vagytok, ezért ítéljétek meg, hogy mi kedves az Úrnak. Itt egy olyan görög szó van, hogy próbáljátok meg, különböztessétek meg, kérjetek Isten kegyelmét, hogy mindig tisztán lássátok, hogy mi az, ami az Istentől való, és mi az, ami nem tőle való. Mi az, ami az ő akarata, és mi nem az ő akarata. Ezt kell kutatnunk, ezért olvassuk az igét, ezért hallgatjuk az ige hirdetéseket, hogy fölismerjük, hogy Isten lelke rá tudjon mutatni az életemben, hogy mi a célja velem, és mi az ő akarata az életemben. És hozzátartozik ehhez az is, hogy római levélben írja Pál apostol, hogy ne igazodjatok ehhez a világhoz, hanem változzatok el a ti elméteknek megújulása által, hogy megítélhessétek, mi az Isten akarata, mi az, ami jó, és mi az, ami neki tetsző és tökéletes. És ne vegyetek részt, ne vállaljatok közösséget a sötétség dolgaival, azokkal, amit a sötétségben lévők cselekesznek. Közösség, koinónia, eredeti görög szó, ne vegyetek részt benne, ne vállaljatok közösséget velük, hanem, azt írja Pál apostol az Efézusi levélben, hanem leplezzétek le őket. Mondjátok ki, hogy mi a bűn. Az egyenességhez hozzátartozik az is, hogy a bűnt bűnnek nevezem. Nem azt mondom, hogy hát ez hiba, ez tévedés, hanem bűn. Merjem kimondani, bármilyen következménye lesz. Ne közösséget vállaljatok a sötétség gyermekeivel, hanem leplezzétek le az ő bűneiket. És ha a világosságban járunk, írja János apostol, hisz ő maga a világosság, akkor közösségünk van egymással, és Jézus Krisztusnak, az Isten fiának vére megtisztít minket minden bűntől. Tehát, ha világosságban járunk, közösséget nem a világgal vállalunk, hanem közösséget az Isten népével vállalunk. És az Isten népével van közösségem, akkor ez a gyümölcse annak, hogy én a világosságban járok, és mutatja azt, hogy az Isten világosságában járok. Tehát ne a világgal vállalja közösséget, ne a bűnnel, hanem az Isten népével. Legyek közösségben, és ezt várja el tőlem az Úr, hogy az Isten népét erősítsem hitében, szeretetében, elköteleződésében. Hisz Péter apostol azt mondja, hogy a mi identitást tudatunk mi, az, hogy ti választott nemzetség, szent nemzet vagytok, királyi papság, megtartásra való nép, hogy hirdessétek annak csodálatos dolgait, aki a sötétségből az ő csodálatos világosságára hívott el titeket. Azért hívott el a világosságba, hogy hirdessük az ő csodálatos dolgait. Ez a mi feladatunk. És ezért mondja, az utolsó verssel szeretném zárni, ezért mondja egy ilyen bevezetés, egy profécia talán, egy idézet, ezért mondja, hogy ébredj fel, ki aluszol, támadj fel a halálból, és felragyog neked a Krisztus. Ez egy idézet lenne? Nem találtam meg az Ószövetségben ezt, mint idézetet. Vagy talán az első keresztjének így misszióztak? Így mondták, hogy támadj fel a halálból, ébredj fel, mondták egymásnak talán? Mondták a bizonságtételükként, nem tudom. De egy utalás talán idézett az Ószövetségből, Ésaiás 60. rész első két verse így hangzik. A megváltott nép boldogságáról ír Ésaiás, arról a csodálatos időszakról, amikor Jézus Krisztus lesz az ura ennek a földnek, amikor eljön, kelj fel, tündökölj, mert eljött világosságod. Rád ragyogott az Úr dicsősége. Bár még sötétség borítja a földet, sűrű homálya nemzeteket, de fölötted ott ragyog az Úr, dicsősége meglátszik rajtad. Elhangzott Ésaiás szavaiból, de kicsit nézzünk körül a világban, nem ez látszik-e a világban most? Nem az látszik-e, hogy a sötétség borítja a földet? Hogy a nemzeteket sűrű homály, hát nézzünk bele a híradóba. Hát nem azt látjuk, hogy milyen sűrű homály borítja a nemzeteket, de az Isten népe fölött felragyog az Úr, és a dicsősége meglátszik rajtunk. Olyan jó lenne, hogyha mindig én rajtam is, mi rajtunk is meglátszódna, ragyogna az Úr dicsősége. De van ebben a felolvasott igében valami más is. Egy ébresztő. Ébredj fel! Ébredj fel, Isten népe! Ébredj fel, Isten népe! Töltsd be küldetésed! Talán alszik az Isten népe? Talán alszik ez a világ? Az alvó ember nem veszi észre, hogy mi van körülötte. Lelkileg alszik az ember. Az Úr Jézus, amikor az utolsó napokról beszél, akkor azt mondja, hogy úgy lesz majd, mint Noé idejében, hogy az emberek esznek, isznak, házasodnak, férhez mennek, stb. De nem ez a baj, hanem az, hogy nem vesznek észre semmit. Nem veszik észre, hogy ami körülöttünk zajlik a világban, az mutatja, hogy jön az Úr, és jön, és ítélni jön az Úr. Nem sokára itt lesz. Jelzik a földrengések, jelzik a különböző katasztrófák. De a sátán altat, ő a nagy altató. Ne vegyük észre, ne vegye észre az ember. Élje mindenki a maga életét. Megmagyarázzuk, hogy szükségünk van kikapcsolódásra, szórakozásra, annyi mindenre szüksége van az embernek, szükségünk van, hogy gyarapodjunk, hogy minél több pénzt keressünk, minél nagyobb vagyonunk legyen, minél nagyobb sikert érjünk el, és megmagyarázzuk, hogy igen, Istennek is ez lehet a célja velünk, hisz ez az Isten áldása, és nem ezekkel altat-e a sátán. Ébredj fel, ki alszol. Ó, testvéreim, olyan jó lenne, hogyha meglátnánk a helyzetünket, meglátnánk a világ helyzetét, és nekünk is szólna, amit Hósajásnak szinte oda kiáltja az Úr, hogy száthoz a kürtöt. Ébreszd fel az Isten népét, mert mint egy sas közeledik az Isten háza ellen az ellenség. Ébredj fel, Isten népe! Hirdest, hogy jön az Úr! Hirdess, hogy szükség van a megtérésre. Ébredj fel, Isten népe, az ébresztés szolgálata a miénk. Leleplezni a bűnt. Ne vegyetek részt a sötétség cselekedeteiben, azt írta Pál apostol az Efézusi levélben, hanem ítéljétek meg azokat. Hozzátok világosságra, hogy igenis ezek a sötétség cselekedetei, de az Úr más cselekedeteket vár. Mert ezeket elítéli, és amíg ebben él valaki, addig a harag gyermeke. S ha ebből megszabadult, akkor a világosság gyermeke lehet. Ez az ébresztés szolgálata miénk. Testvéreim, újból mondom a Hósajásnak szóló mondását az Úrnak, hogy száthoz a kürtöt. Hirdest, hogy jön az Úr, és ítéli ezt a világot. De még van lehetőség a megtérésre. De még mindig meg lehet az Isten ítéletétől menekülni. Aztán még van egy felszólítás, sokat gondolkoztam ezen, nem értettem igazából sokáig, az Úr előtt a térdeimen voltam, és kértem, hogy magyarázza el ezt nekem. Támadj fel a halálból. És az Isten népének szól, az efézusi gyülekezetnek szól. Feltámadni? Ki az, aki feltámaszhat? Egyedül Isten. Ki az, aki új életet adhat? Egyedül Isten. Ki az, aki újjászülheti az embert? Egyedül Isten az ő szent lelke által. Hogyan szólíthat fel engem arra, hogy támadj fel? És elgondolkoztam ezen az Úr előtt. Igen, ki az, aki föltámadhat? Az, aki meghalt. És rádöbbentem arra, hogy naponta meg kell halnom ahhoz, hogy föltámadhassak naponta Krisztussal. És ezért van ez a felszólítás, hogy támadj fel a halálból. Tedd le az Úr kezébe, szegezd oda a keresztre. Sokszor a vágyaimat, az önzéseimet, annyi minden az óemberem, amihez ragaszkodik. Hajj meg! Ezekből azért, hogy feltámadhass együtt Krisztussal. Szegezd oda a keresztfára az óembered. Támadj fel a Krisztussal, és hogyha oda tudom helyezni, akkor megtapasztalom azt, hogy felragyog nekem a Krisztus szépsége, a szeretet, a kegyelme. Az, hogy engem megbocsátott, hogy elfogadott, és tele lehet az én szívem örömmel és hálával. Mert felragyog nekem a Krisztus. De ahhoz újból és újból naponta meg kell, hogy halljak, testvérek. Másképp nem megy, másképp nem támadhatok fel. Igaz, hogy az Úr Jézus magáról beszél, amikor azt mondja, hogy a földbe esett gabonamag, ha el nem hal, akkor egyedül marad, de ha meghal, akkor sok gyümölcsöt terem. Ó, hány ember van, hány házaspár van, páros magányban élnek, mert nem tudták meghalni a saját önzésüknek, és egyedül maradtak. Lehet egyedül maradni bármilyen közösségben, de ha meghaltam, akkor ő föltámaszt engem újból és újból naponta megújult életre, és erre a megújult életre van nekem szükségem, mindannyiunknak, úgy érzem, a gyülekezetünknek is. Imádkozhatunk, hogy Uram, Segíts meghalnunk mindannak, amihez eddig ragaszkodtunk, amit annyira jónak láttunk. Segíts megérteni, hogy csak az a jó, amit te tartasz jónak. Segíts, hogy ezt meg tudjuk látni. És akkor Krisztus szeretete, megbocsátó szeretete, kegyelme felragyoghat az életünkben. Amen.